Azzal, hogy én kaptam ezt a megtisztelő kitüntetést, egy kicsit elismerést kapott újra az, hogy az emberrel való foglalkozás, ezen belül kitüntetetten a pszichológia, egy nagyon fontos oldala a tudománynak. Én eredetileg gyakorló pszichológus szerettem volna lenni. Nagyon sokat dolgoztam a Lipótmezei Elmegyógyintézetben, mind szakmai gyakorlatokon, mind nyáron, mint segédápoló, és úgy éreztem, hogy valahogy egy ilyen embermentő hivatás, a pszichológia, aki segít az embereknek új utakat találni, vagy a világ értelmezését helyre tenni.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Ez alkalommal vendégünk Plék Csaba, pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, Csaba, köszönjük, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, mindenkit.
Elsőként szeretnék gratulálni a legújabb díjához, az akadémiai aranyéremhez. Számított erre az elismerésre?
Köszönöm szépen. Hosszabb távon nem számítottam, néhány hónapja számítottam, mert az előkészületek révén tudtam róla, hiszen készültettek egy kis videófilmet is, és így tovább, de mondjuk tavaly decemberig nem tudtam róla. Úgyhogy meglepetés is volt, és tényleg megható elismerés. Ez egy 1960-ban elindított, minden évben csak egy személynek adott díj, ahol hát tulajdonképpen egy ilyen életművet próbál elismerni az akadémia, tehát mindig szenior emberek szokták kapni, és ezzel én úgy éreztem, hogy nem csak nekem jár a kitüntetés, hanem kicsit a két foglalkozásomnak, tudományomnak, hivatásomnak, a pszichológiának és a nyelvészetnek is. Régóta tárgya az akadémiai közösségnek, hogy a tudomány az elsősorban a világ megismerésével foglalkozik-e, és ez az elsősorban ez kizárólagosságot jelente. Mi, pszichológusok, meg nyelvészek is azt hangsúlyozzuk, hogy az akadémia eredeti 200 éves hivatásának megfelelően az emberi megismerés teljességével akar foglalkozni, és az embernek a tudományos vizsgálódás során nem csak a természet jelenti tárgyát, hanem maga az ember is. Tehát azzal, hogy én kaptam ezt a megtisztelő kitüntetést, egy kicsit elismerést kapott újra az, hogy az emberrel való foglalkozás, ezen belül kitüntetetten a pszichológia, egy nagyon fontos oldala a tudománynak, és a nyelvészetet hozzákapcsolom, akkor azt tudom mondani, hogy mi pszichológusok is úgy véljük, hogy az ember egyszerre biológiai és kulturális lény, a saját maga biológiai képességei révén létrehozott kulturális közegek világában él. Ilyen közeg természetesen a nyelv, a legáltalánosabb közeg, amiről azt gondoljuk, hogy a Homo sapiens sapiens kialakulásának egyik nagyon fontos tényezője volt. Konzervatívak azt mondjuk, hogy legalább 100 000 éve, az ambiciózusak azt mondják, hogy 200 000 éve, mindenesetre elég rég ülünk egy olyan világban, ahol a magunk teremtette nyelvi közeg, mint egy közvetítőként és szűrőként épül be a természet és a mi gondolkodásunk közé.
Először, ha jól tudom, pszichológusként végzett, és utána lett nyelvész, ugye?
Igen, igen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen eredetileg pszichológia magyar szakos voltam, aztán a magyar szakot harmadéból abba hagytam, akkor ezt lehetett, ha valaki a pszichológiára, mint hivatásra akart koncentrálni. Ez nagyon új dolog volt akkor, 60-as évek közepéről beszélünk. Tehát nagyon új dolog volt, hogy a bölcsészkaron a gyakorlati pszichológia felé is zajlik képzés. Ez nem csak Magyarországon volt új, én sokat foglalkoztam, mint pszichológia történész azzal, hogy vajon milyen értelemben volt a magyar pszichológia elmaradott. Sok értelemben elsősorban a tudománypolitikai és ideológiai értelemben elnyomott és elmaradott volt az 50-es években. Maga az viszont, hogy a bölcsészkaron a hivatást művelni képes pszichológusokat képeznek, nem csak Magyarországon, hanem Franciaországba, Moszkvába, Lengyelországba, Németországba, szintén a 60-as években alakult ki. Tehát ez akkor egy nagyon új dolog volt, és akkor ennek megfelelően a magyar szakot abba hagytam, és Én eredetileg gyakorló pszichológus szerettem volna lenni. Nagyon sokat dolgoztam a Lipótmezei Elmegyógyintézetben, mind szakmai gyakorlatokon, mind nyáron, mint segédápoló, és úgy éreztem, hogy valahogy egy ilyen embermentő hivatás, a pszichológia, aki segít az embereknek új utakat találni, vagy a világ értelmezését helyre tenni, és hasonlók. Aztán valamikor harmad-negyedéves koromban Barkóczi Ilona, aki az alsóbb éveken kiváló kísérleti pszichológia tanárunk volt, valahogy visszaterelt a kísérletező pszichológia világába. Ő azt látta, hogy bennem nagy a elméleti feszültség, meg felkészültség, meg a kísérletező kedv. Tehát végül is az eredeti, mondjuk így, elszántságommal szemben nem gyakorló pszichológus lettem, de minden esetre a kérdésére visszatérve, aztán már tanársegédként dolgoztam az Ötvös Egyetemen, a pszichológia tanszéken, és közben a szakmai fejlődésem olyan irányt vett, akkor jött létre a modern pszichológiában az, amit kognitív pszichológiának szoktunk nevezni, ami persze a szó leíró értelmében szinte a pszichológia egészét képviseli, de úgy, hogy az embert magát a világ megismerésére törő, a világról állandóan modelleket alkotó és a modellek révén cselekvő bonyolult lényt képzeli el. Szóval elkezdődött ennek a pszichológiának a kibontakozása, és ezen belül a nyelv nagyon fontos szerepet játszott akkor.
És akkor döntött úgy,
lelkesen, hogy igen, lelkesen olvastam Chomsky korai könyveit, a Language and Mind, a Nyelv és Elme című könyvét, ami 68-ban jelent meg, és akkor rájöttem, hogy mégiscsak érdekel engem a nyelv, bár ott hagytam a magyar szakot, és akkor újra beiratkoztam az egyetemre, tehát egy olyan furcsa helyzetben voltam, hogy egyszerre voltam tanársegéd és egyéni levelező diák. S volt olyan, hogy ugyanazokkal a diákokkal voltam szemináriumon, akik vizsgáztak nálam pszichológiából. Ez egy érdekes kicsit abszurd helyzet.
Igen. Melyik tudományág változott többet? A pszichológiáról azt hiszem mindannyian, akik nem értünk hozzá, is tudjuk, hogy nagyon sokat változhatott azóta, hogy az ön pályája elindul, de talán a nyelvészet is, nem tudom, ez igaz-e.
Igen. Hát az utóbbi 70 év alatt, az 1950-es évek közepétől a nyelvészet is nagyon sokat változott. A változásának van egy szellemi oldal, ami továbbra is Chomsky nevével kapcsolható legjobban össze, hogy Chomskytól kezdve a nyelvészet nem pusztán a filológiai adatokat tekinti, nem pusztán rendszerezni szeretné azokat a régi szövegeket, amiket a Ómagyar Mária Siralomban, a halotti beszédben, a 15. századi különböző egyházi krónikákba találunk, nem pusztán rendszerezést akar adni, hanem megpróbálja feltárni, hogy mik azok a szervező szabályrendszerek, amelyek révén az embernek van egy különleges képessége. Mikor mi tudunk egy nyelvet, akkor végtelen számú mondatot képesek vagyunk ezen a nyelven létrehozni, és végtelen számú mondatot képesek vagyunk megérteni. A nyelvtan, mondja ez az új felfogás, nem egyszerűen a nyelvtan könyvekben van, meg a szótárakban, hanem mind a szótár, mind a nyelvtan az egyes beszélők fejében is ott van. Ez egy óriási fordulat volt a modern nyelvészet történetében. Persze lehet azt mondani, hogy hasonló gondolatok már voltak a 17. században is, de a 19. század közepétől kialakuló nyelvészet, ami hosszú időn keresztül történeti irányultságú volt, és leíró jellegű volt, fel akarta sorolni a szabályokat, ehelyett egy dinamikusabb felfogást állított előtérbe, egy olyan felfogást, ami szerint mondom, a nyelv az egy különleges képességrendszer, nem egyszerűen mondatok és szavak listája. Na most, mivel képességrendszer, ezért nagyon szerves a kapcsolata a modern nyelvészetnek a pszichológiával, meg az idegtudományokkal, meg az evolúciós biológiával. Szeretnénk megérteni, hogy bontakozott ki ez a képesség. Mik voltak a döntő mozzanatok az emberi nyelv kialakulásában?
Miért fontos ez, hogy megértsük ezt?
Az emberi nyelv kialakulását két szempontból fontos megértenünk. Az egyik, hogy milyen emberképet képviselünk a tudományokban, a bölcsészetben és a természettudományokban is az emberrel kapcsolatban. Nagyon egyszerűen fogalmazva. A Chomsky János felfogás az ember nyelvi képességeit egy evolúciósan kialakult képességrendszernek fogja fel, és ebből következik egy olyan gondolat, az emberiség egységének gondolatmenete. Az emberiség egységét persze sok vallás is hirdette már, sok filozófiai rendszer, de ebben a típusú nyelvészeti felfogásban az emberi természetnek válik kitüntetett mozzanatává a nyelv, mint nyitott rendszer használatának és kialakításának képessége, és ez minden emberre igaz. Igaz az új-guineát azért szoktuk sokat emlegetni, mert a ma ismert nyelveknek körülbelül egy harmadát ott beszélik. Abban a szigethálózatban nagyon kicsi, néhány száz, néhány ezer beszélőjű nyelvek vannak. Jó, de szóval az írásbeliség előtti kultúrákban ugyanúgy nagyon bonyolult nyelvi rendszerek működnek, mint a latin kódexekből kiinduló középkori kultúrában. Az emberiség, tehát ez az egyik oldala, ami miatt fontos ez a fordulat a nyelvészet történetében, hogy az emberi nem egységét képviseli és képzeli el. Ennek a technikai lefordítása az, hogy Chomsky János nyelvészet mindig egyetemes nyelvi jeleket keres. Ugye ezt az univerzálék számára a fontosak. Ezeknek vannak szerkezeti oldalai. Mondok egy egyszerű példát, hogy minden nyelvben vannak szófajok. Nem biztos, hogy pont ugyanolyan szófajok, de nagyjából vannak szócsoportok, vannak, amik a viszonylag stabil dolgokra, vannak, amik a dolgok változásaira összpontosítanak, vannak olyan típusú szavak, ez a mi nyelvtanunkban a főnév és az igék világa. Ez egy szerkezeti elv. Vagy az, hogy minden nyelvben van szótár, vannak elemek, vannak a szavakat alkotó alapvető egységek, az önmagában jelentés nélküli hangok, és vannak a szavakból előálló mondatok. Ez is egy fontos szerkezeti elv. Minden nyelv így épül fel. Egyáltalán nincs abban univerzálé, hogy mondjuk az alany és a tárgy különbségét minden nyelv ugyanúgy fejezné ki. A magyarban a rag nélküli főnév és a ragos, ugye a lány megpuszilta a fiút, vagy a fiú megpuszilta a lányt. A helyzet egész más, attól függően, hogy hol van a T-tárgyrag, míg az angolban boy kiss the girl, vagy the girl kiss the boy, a szórend fejezi ki ugyanazt. Tehát ebben nincsen egyetemesség, de abban egyetemesség van, hogy mindenhol megvannak ezek a különbségek, például a nyelvtani szereplők között.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ugye sokszor emlegetik a magyar nyelvet, mint valami nagyon különlegesen nehéz, és a legtöbb nyelvtől nagyon különböző nyelvet, de mégis a magyar nyelvre is igaz sok minden ezek közül az univerzális tulajdonságok közül.
Igen, ezt így gondoljuk. Van persze a mai felfogásban, ha már ezt említi, sok olyan megfontolás is van, ami azt mondja, hogy ugyanakkor a magyarhoz, vagy a törökhöz, vagy egy ausztrál benszülött nyelvet említjük a valpiréhez hasonló nyelvekben, ahol a nyelvtani szerepeket ragok sokasága különbözteti meg, és ezért nagyon sok elemből álló alaktanuk van, ugye, kabátjaimat, csókjaimtól, és így tovább. Az ilyen nyelveket felnőtt korban nehezebb megtanulni, felnőtt korban ezek a hosszú szavak, a sok nyelvtani végződéssel nehezen kezelhetők, ezért azok a nyelvek, amelyek közvetítő világnyelvé válnak, például az angol, azok nem ilyenek. Ott sokkal szegényesebb, kevesebb nyelvtani viszonyító elem van, és sokkal nagyobb szerepe van a szórendnek, és úgy tűnik, hogy több beszélőjük van azoknak a nyelveknek, ahol a mondatszerkezetben a szórendi viszonyoknak van nagyobb szerepe, mint az olyan nyelvek, mint a magyar, ahol a végződéseknek. Egyszerűen azért, mert egy bizonyos életkor után nehezebben kezeljük ezeket a hosszú végződéseket. Tehát visszatérve a eredeti felvetésére, nem tudjuk azt mondani, hogy a magyar nehéz nyelv, de azt igen, hogy az alaktan rendszerét felnőtt korban sokkal nehezebb elsajátítani, mint gyerekkorban. És ennek vannak következményei.
És az okok, majd szeretném, hogy meséljen a következményekről is, de még előtte az okokról, hogy azt lehetett tudni, van-e arról valami információ, hogy miért alakultak bizonyos nyelvek így, ahogy a magyar is, és miért másképp? Vagy ez egy...
Hóha, nem, nagyon sok spekuláció volt erről a 19. század közepétől. Az első nyelv tipológiai rendszertanok például azt gondolták, hogy a legprimitívebb nyelvek azok olyanok, mint a kínai, ahol nincsenek nyelvtani viszonyító elemek. Utána jönnek az olyan nyelvek, mint a magyar vagy a török, ahol eredetileg tartalmas szavak váltak nyelvtani viszonyító elemmé. Ennek jellegzetes példája a be, ami valójában a bél szóból jött. Tehát mondjuk azt mondom, hogy ház bele, és ebből lesz az, hogy házba, az illeszkedéssel, és így tovább. Ezeket hívjuk ragasztó, agglutináló nyelveknek, és a legfejlettebbek lennének, hitték ezt, az úgynevezett flektáló nyelvek, mint például a latin, vagy a német, ahol a szavak végének alakulása egy elvont módon tükröz bizonyos mozzanatokat, és nem egymás mellé tevődnek, tehát a magyarban mondjuk a többes jel és a tárgy ragasz külön működik, ugye házat, házak, házakat. Ezeket így összeadjuk, míg a latinban azt mondom, hogy domus az a ház, domi az a házak, és domum az a házat, és azt hiszem, hogy domos az a házakat. Lehet, hogy hibáztam már. Rég gyakoroltam a latint. Szóval a lényeg az, hogy régen voltak ilyen felfogások, amik azt gondolták, hogy ezek az emberek gondolkodásának egyre absztraktabb jellegét tükrözik. Ma már nem hiszük ezt. Ma azt gondoljuk, hogy ezek a nyelvtípus eltérések közösségek hosszú ideig való együttélése során a nyelv rendszere szempontjából esetleges hatások következtében jöttek létre, de utána stabilizálódtak éppen a hagyomány átadás révén, és a hagyomány nagyon nehezen áttörhető, tehát egy-egy nyelv hosszú időn keresztül marad meg ebben a keretben. Éppen egy magyar nyelvész kollega, Ékis Katalin professzorasszony foglalkozik azzal, hogy mondjuk a magyarban, a középkortól kezdve az új magyar korban a szórend fokozatosan megváltozott, eredetileg az alapvető, mondjuk így, hogy finugor szórend az úgynevezett alanytárgyige típusú volt, a fiú sört iszi típusú elrendezés, és ez fokozatosan vált az indoeurópai nyelvek hatására, tehát például a latin és a német hatására, alany ige tárgy szerkezetté, a fiú issza a sört. De most amivel Ékis Katalin foglalkozik, az, hogy a Szibériában beszélt rokonnyelveink a különböző finnugor meg szamojéd nyelvekben hogyan megy ma végbe az orosz hatására ez a típusú szórendi változás. Tehát tetten lehet érni, ugye előbb azt mondtam, hogy nagyon konzervatívak a nyelvek a rendszer megőrzésében, de utána a kulturális és nyelvek közötti hatásokra, hiszen egy-egy mondjuk szibériai közösségben a beszélőknek legalább 30%-a kétnyelvű, orosz és mondjuk hansi kétnyelvű. A kétnyelvűség hatására fokozatosan átjön az írásbeliség révén is egy új szórendivált, tehát ma már megpróbáljuk tetten érni ezeket a változásokat, és ezeknek mindig van egyedi okuk, de nincs valami ilyen nagy történet arról, hogy mondjuk az lenne egy egyszerű történet, hogy akik vadászgató, gyűjtögető életet éltek, azok ilyen-olyan nyelven beszélnek. Igen. Ilyen nincsen, igen, esetleges hatások.
A következményekről kezdett volna beszélni.
Ja, igen, mert ugye azt volt, hogy arról beszéltünk, hogy azt kérdezte ön, hogy a nyelvészet hogyan alakult át, és akkor először azt mondom, hogy szemléletileg átalakította Chomsky a modern nyelvről alkotott felfogásokat. Ez egy 70 éves folyamat. A másik, ami szintén részben Chomskytól indul el, a nyelvészet abban is megváltozott, hogy sokkal technologizáltabb lesz. Chomsky még elméletileg fogalmazta meg azt, hogy a nyelv milyen típusú algebrai rendszer, hogyan lehet matematikailag közelíteni a nyelvhez. Ma azt látjuk, ugye a ablakon, ajtón, vízcsapon, mindenhol a mesterséges intelligencia beszélgető gépei jönnek. Ezek valójában a nyelvészet fejlődésében ennek a 70 éves folyamatnak a kulminációi, ahol nagyon sok vita és versengés közepette próbálják a eredetileg megvolt gépi nyelvészeti ihletést, ami olyanokban jelent meg, gondolja végig, hogy 30 éve használjuk a Microsoft Word szövegszerkesztőt, ami kijavítja a helyesírási hiáinkat, ugye azt írom, hogy kabátből, akkor ő azt mondja, hogy kabátból. Ez azon alapult eredetileg, hogy éppenséggel Prószéki Gábor kollégánk beépített egy kis magyar nyelvtant a szövegszerkesztőbe. Most akkor ezeknek a dolgoknak a révén alakult ki nagyon sok elméleti vita, hogy kis nyelvtant kell-e beépíteni, vagy nagyon okos, gyors tanulási jellemző rendszereket, de mindenképp most nem a vita részletei az érdekesek, de a nyelvészet óriási teljesítményekkel mutatja be, hogy hogyan tud egy ember készítette technológiai rendszer a nyelvnek a kezelőjévé, feldolgozójává válni. És az elméleti kérdések mellett ez köznapjainkat is óriási mértékben befolyásoló gyakorlati oldala is a modern nyelvészetnek, egy gyakorlati siker oldala.
Igen, erre gondoltam is, hogy tényleg a mesterséges intelligencia megjelenése talán széles körben igazolta a nyelvészet értelmét és szükségét olyan emberek számára is, akik ugye nem foglalkoznak.
Úgy van, gondoljunk csak, nagyon egyszerű, akár mesterséges, akár csak gépi intelligenciának nevezett teljesítményekre, hogy megyünk a buszon, vagy megyünk a metrón, és egy picit intonációsan furcsa módon, de mégiscsak gépi beszélő mondja meg nekünk, hogy melyik megálló fog jönni. 20 évvel ezelőtt még azt gondoltuk, hogy ez az oldala, tehát a hangzó oldala a nyelvnek nagyon nehezen kezelhető lesz, hiszen ott óriási információ mennyiség van. Ugye gondoljuk végig, hogy hány ezer bit egy másodpercnyi hangzó szöveg, amikor tároljuk a számítógépünkön, ezt mind vissza kell adni, vissza tudjuk adni már egész jól.
Hát erre a nyelvészek sem számítottak, hogy ez ilyen hamar meg fog történni.
Igen, igen. Ennek itt nyilvánvaló, hogy kölcsönhatás volt a nyelvészet fejlődése, és a nyelvészet felállította elméleti modellek és a technológia fejlődése között. Nagyon sok mindenben, még 30 évvel ezelőtt is azt gondoltuk, hogy ezt vagy azt a feladatot azért nem fogja tudni egy gép megoldani, mert mi például valós időben értjük meg a beszédet. Néhány tized másodperc késleltetéssel, és a gépek memóriája és feldolgozó rendszerei túl lassúak ezek. Már elfelejthetjük ezt a lassúságot. Ugye ma a mobiltelefonunkban sokkal nagyobb emlékezeti kapacitás van, mint 30 évvel ezelőtt egy nagy egyetemi számítógépben.
De közben meg én a gyerekeimen látom, hogy használják ők is a mesterséges intelligenciát, de butának hívják sokszor.
Tehát, hogy abszolút.
És ez jogos?
Hát jogos természetesen, hiszen ezek a nagy nyelvi anyagokon alapuló mesterséges intelligencia rendszerek csak abból tudnak következtetni, amit elolvastak. Úgy kell elképzelni ezeket a mesterséges intelligenciákat, mintha lenne egy nagyon gyorsan olvasó ember, de csak arra tud válaszolni, amit már olvasott.
Hát ő nem kreál.
Ő nem kreál.
Még nem ismer.
És akkor amit nem olvasott, ott a társalgás kényszerei révén elkezd hadoválni. Tehát nem csak buta, hanem mindenféle érdekes dolgokat kitalál azért, hogy lekerekítse a hiányosságait. Természetesen nagyon sok különbség van az emberi és a gépi intelligenciák között, de ez a kognitív pszichológiával foglalkozó embereket, ezek a különbségek, amik a mai technológiai sikerek révén annyira előtérbe kerültek, nem lepik meg. Az ezzel kapcsolatos problémákat az elméleti kognitív kutatás már 50 évvel ezelőtt, a 70-es években megfogalmazta. A 70-es években láttuk már, hogy például az akkori kezdeti számítógépek elméleti dolgokkal és például sakkozással sokkal jobban tudtak megküzdeni, mint mondjuk a látással, a beszédfelismeréssel, vagy a társas intelligenciával, azzal, hogy milyen kifejezések sértőek, vagy milyen kifejezések udvarlóak egy másik ember számára, és így tovább. Már akkor láttuk, hogy a észlelési és a társas beillesztése nehezen megy a technológiai rendszereknek. Ma ehhez még egy dolgot hozzátenni, gondolja el, hogy az önvezető autókkal kapcsolatban állandóan felmerülnek etikai kérdések, hogy ki a felelős, a programozó, amikor elüt valakit a gépi autó. De egy dolgot ne felejtjünk el, hogy van még egy nagy különbség az ember. A gép az autó maga, ha nem írunk neki külön egy sort a programjába, sosem fog gondolkozni mondjuk szombaton 2-kor, hogy úristen, mindjárt kezdődik a Fradi meccs, el kell indulni itthonról, ugye? Tehát az indíték rendszerei, azok ember által betáplált utasítások tudnak lenni, de az ember máshogy működik, az embernek van egy saját, a megismerő rendszere mögött állandóan ugyanabban az emberben él az indítékrendszere, hogy őt valami érdekli, hogy valaki elindul otthonról.
És ez az indítékrendszer, gondolom, változik az ember tapasztalatai Abszolút. Alapján, míg a gépé...
Gépé pedig a megadott program révén van. Tehát nincsen egyelőre saját indítékrendszere szerencsére.
Nem közvetlenül kapcsolódik az előző néhány mondathoz, de mégis fontosnak érzem, hogy mennyire befolyásolja a mi nyelvünket az, hogy a történelmünk. Tehát ez, hogy ilyen viharos évtizedeket éltünk meg, akik Magyarországon éltek, ez látszik-e a nyelvünkön?
Bizonyos szavak érzelmi jelentése drámaian meg tud változni a különböző politikai közegek hatására. És ennek óriási felelőssége van akkor, amikor sárdováló kommunikációval élnek a politikusok egymás felé. Mondok erre példát, sőt távoli példákat. Én az 1950-es években szocializálódtam, akkor lettem olvasó ember. Hiába rögök rajta, az a kifejezés, hogy láncos kutya, ugye ezt titóra mondták akkor a magyar újságok, ez számomra még továbbra is egy rendkívül undorító, visszataszító érzelem teli kifejezés. Az alatt eltelt 65 év, amióta nem beszélünk láncos kutyáról. Tehát nagyon sok érzelmi jelző átalakul, vagy egy másik, most már mondjuk egy közelebbit, ahol viszont egy visszaalakulás is van. A 1970-es években és a 80-as évek elején a magyar közbeszédben az a kifejezés, hogy a párt az egyértelműen egy dolgot jelentett, a magyar kommunista pártot, aminek éppen az volt a neve, hogy Magyar Szocialista Munkáspárt, de az, hogy a párt az egy egyértelmű, úgy tűnt, hogy az egy olyan típusú tulajdonnév, gondolja, mintha osztályt váltott volna, olyan típusú tulajdonnév, mint az, hogy a katolikus egyház. Tehát, hogy egy konkrét egyetlen intézményre utal, a rendszerváltás óta ez nem így van. Tehát a párt szó, ha itt tetszik, a nyelvre kérdezett, egy régóta meglévő szó néhány évtizeden keresztül egy beszűkült jelentést kapott, aminek szinte egy kis szófai váltás is lett a következménye, utána néhány évtized alatt újra egy kitágult jelentést kapott. Vagy ugyanígy az ellenzék. Egész más jelentett a 70-es években az a kifejezés, hogy ellenzék, amikor Magyarországra vonatkoztatva használtuk, mint ma, ma egy állandóan dinamikusan változó fogalom, és így tovább. Tehát vannak a politikával természetszerűen össze, és a társadalmi élet nagy folyamataival összekapcsolódó nyelvi változások. De vannak kifinomultabb nyelvi változások is. Ha a utóbbi 70 év társas közlekedési stílusjegyeit tekintjük, én még a szüleimet tetszikeztem. Nem magáztam és nem negeztem, de apuka, hát tetszik tudni, hogy el akarok menni. Nagyon furcsa beszédmódban kommunikáltam a szüleimmel ma. Természetesen az én unokáim a szüleikkel, meg velünk is tegeződve beszélnek. Tehát megváltozott a nyelvi szerkezet, ami egyébként, mármint ez az udvariassági szerkezet, a megszólítási rendszerek használta. Ezek ott voltak mindig, de az, hogy kit szabad, vagy én a saját fiamon mindig meglepődök, amikor bemegyünk egy boltba, és akkor egy olyan 25-35 közötti kiszolgálónő van a pénztárnál, és ő tegezve szólítja meg, hogy van nektek ilyen befőttes gumitok, ugye? Számomra ez furcsa. Én fiatal koromban ismeretlen nőt nem tegezhettem le, már 20 év felett. Tehát ezek a megszólítási rendszerek például nagyon jellegzetesen megváltoztak, és ez a társadalom demokratizációjának egy tükre
valójában. Ezt akartam kérdezni pontosan, hogy levonhatunk-e ebből ilyen
abszolút, ez a társadalom demokratizációjának tükre. Annak idején, évtizedekkel ezelőtt a indoeurópai nyelvek, francia és hasonló nyelvek tegezés-magázás rendszereit vizsgálva, egy Roger Brown nevű nagyon kiváló nyelvpszichológus és Gilman a társszerzője, mutatták ki, hogy nem csak Magyarországon, hanem általában az európai kultúrában a megszólítási rendszer eredetileg a hatalommal volt kapcsolatos, és egyre inkább az egyővé tartozással kapcsolatos. Most, amikor a demokratizációról beszélek, azt mondom, a tegeződés használata a magyarban, az egyre kevesebb kritériumot használ arra, hogy mitől vagyunk mi egyformák. Tehát mondjuk még 30-40 évvel ezelőtt az orvosok kölcsönösen tegezték egymást, ha tudták, hogy orvos. Akkor is, ha nem ismerték egymást. Kollega úr, te is tudod, stb. Ez mára sokkal általánosabbá vált, és gondoljuk végig, olyan furcsa, ha 30-as évekbeli regényeket vagy filmeket nézünk, az egyetemisták magázták egymást.
Ez milyen érdekes, és egyébként most, hogy említi, a 90-es években néhány hónapig egy minisztériumi szervezetnél dolgoztam, ott pedig az volt a szabály, hogy a nők a beosztástól függetlenül tegezték egymást, a férfiak ugyanúgy, de egymás között pedig
ugye? A magázódás tehát volt bevetve. Pontosan, mert a nem az egy nagyon fontos elválasztó tényező volt, és mára már nem így van. Ilyen dolgokban hatalmas nyelvi változások vannak.
Az a közeg, amiben most élünk, ez a fajta politikai kommunikáció fog-e komoly nyomokat hagyni? Tehát most az elmúlt hetekben olyan szövegeket lát nagy plakátokra írva, amiről ugye azt tanítjuk, hogy nem való, nem beszélünk így másokról, nem sportszerű így beszélni.
Igen, igen. Én ezt nagyon negatívnak látom. Tehát én úgy gondolom, hogy a kölcsönös sárdobálás és nagyon csúnya kifejezések használata, ez plakátokon még nem jelenik meg, feliratokon már megjelenik, az interneten nagyon megjelenik, és számos rádióműsorban is megjelenik, amikor dehumanizáljuk, megvonjuk az ember mi voltát a másiktól. Tehát amikor féregként, patkányként és tovább beszélünk másik emberről, ezek nagyon-nagyon hosszú távú negatív következményekkel járnak. Ugyanis azt sugallják, ha már itt arról beszéltem, hogy a modern nyelvészet üzenete az, hogy az ember, emberiség egynemű biológiai értelemben. Ezek a gyűlölködő kommunikációk viszont állandóan azt sugallják, hogy meg tudom vonni az ember mi volt jegyeit a másiktól. Tehát az emberből való kitaszításnak egy következménye, hogy féregnek, patkánynak és egyébnek nevezem. Én azt gondolom, hogy mindent meg kellene tenni azért, hogy ez a típusú kommunikáció ne legyen meg. Ugyanis azt mutatja a történelmi tapasztalat, hogy ez hosszú távon, ugye említettem, hogy én nem tudok semlegesen tekinteni arra a kifejezésre, hogy láncos kutya, ezt én 65 évvel ezelőtt hallottam utoljára. Ennyi idő alatt is megmaradt az emberben, és ez a típusú szabad, tehát van mögötte egy olyan kommunikációs szabályrendszer, hogy valakiknek szabad gyűlölködő módon beszélni másokról. Nem szabadna elfelejtenünk, hogy a szellemesség, a kifigurázás, a gúny, stb. Az nem ugyanaz, mint a gyűlölködő beszédmód. Tehát a gyűlölködő beszéd az, ha a fiatal nemzedéket nézzük, és a gyűlölködő vizuális kommunikáció, az egyszerűen azért veszélyes, mert azt a benyomást kelti, hogy igenis van érzelmi, meg társas jogunk arra, hogy másokat ne embernek tekintsünk.
Befejezésről szeretném arról kérdezni, hogy mik most a nyelvészet és a pszichológia és a pszicholingvisztika új útjai, mik a tervek? Lehet-e látni, hogy merre felé haladnak most az új kutatások, hogy milyen területekkel foglalkoznak inkább?
A pszicholingvisztikában is, meg a kognitív tudományban is három új mozzanat van, ami az utóbbi 20 évet jellemzi. Az egyik kézenfekvő az idegtudomány forradalma, ugye ez a forradalmon azt értem, hogy a képalkotó rendszerek révén a sértetlen idegrendszer többé-kevésbé működés közben jól tudjuk vizsgálni. Ez már régebben is mód volt erre az elektrofiziológiai módszerekkel, amiknek nagyon finom az idői felbontásuk, képalkotó módszereknek viszont finom a téri felbontás. És ennek következtében nagyon sok mindent megértettünk, sokkal kifinomultabban. Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak. Régebben, mikor még én egyetemista voltam, a nyelvben érintett agyi rendszereket elsősorban a bal félteke elülső és középső, tehát homloklebenyi és halántéklebenyi bizonyos részeihez kapcsoltuk. Ma már jó, tudjuk azt, hogy a nyelvben nagyon nagy szerepe van a fali lebenynek is, amit régen, 40 éve még úgy gondoltuk, hogy a fali lebeny szerepe elsősorban a testérzésekkel kapcsolatos, tehát a saját testvázlatunk úgy alakul ki, de kiderült, hogy számos nyelvi folyamatban a saját testiségnek nagyon nagy szerepe van. Triviális, ha azt mondom, hogy a téli kifejezések, hogy házon, házban, ház alatt és így tovább, ezek valahol a testiséghez kapcsolódnak, de ehhez kapcsolódnak olyan bonyolult kifejezések is, elvontnak tűnő kifejezések, mint ad vagy mesz, vesz, megy és jön. És
ez nagyon érdekes, egyébként angolban más, ezt észrevettem, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy hozd ide, akkor más, mintha más perspektívából néznék. Igen.
Pontosan. Na most, tehát ez az egyik, az idegrendszeri vizsgálódás összekapcsolódik a gondolkodás elemzésével. A másik nagyon fontos dolog, hogy a fejlődés folyamatát sokkal kifinomultabb módszerekkel vizsgáljuk. Ezáltal például
a nyelvi fejlődésről beszélünk.
A nyelvi fejlődésről, aztán az érzelmi fejlődésről, aztán a gondolkodás fejlődéséről. A CEU budapesti meg bécsi laboratóriumában, az ELTE budapesti laboratóriumában nagyon sok fiatal és érett kutató foglalkozik azzal, hogy mondjuk 7-8 hónapos gyerekek mit értenek meg a nekik szóló beszédből. Ez egy nagyon fontos és izgalmas kérdés. Kiderül, hogy nagyon sok mindent, miközben nem tudnak beszélni, sokkal okosabbak. Tehát a fejlődést egy sokkal korábban induló dinamikus folyamatnak képzeljük el, és a végpontjait is később látjuk. Kovács Ilona a Pázmány Péter Egyetemen meg az ELTE-n dolgozva kimutatja, hogy a serdülőkorban milyen drámai változások mennek végbe, 12 és 18 év között még hogyan változik meg, nem csak az ember teste, ezt tudjuk, bár a testre is nagyon finom új mérciket használnak ők, hanem az ember egész gondolkodásmódja, és ez a későbbi tervezés és hasonló folyamatok életre szóló kialakulásában milyen nagy szerepet játszik. Tehát a fejlődés sokkal komplexebben látjuk. A harmadik pedig, hogy mindezt evolúciós keretben értelmezzük. Arra vagyunk kíváncsiak, a beszélgetés elején beszéltem arról, hogy Chomsky nagy gondolata az volt, hogy az emberi mi volt egységét is mutatja a nyelv rendszerének egyetemessége. Most ez az egész rendszer, az emberi természet hogyan is alakult ki, mik a döntő, és ebben a döntő mozzanatokban szintén a CEU kutatóinak nagy szerepe van, ebben meg az ELTE-n Király Ildikónak és Forgács Bálintnak, hogy elkezdjük észrevenni, hogy az ember egy állandó gondolatértelmező lény. Mi nem egyszerűen gondolkodunk a világról, hanem állandóan azzal vagyunk elfoglalva, hogy maga mit gondol, a másik mit gondol. A kisgyerek már az anya tekintetét figyeli, hogy vajon most miről beszél az anyja. Ez később is így van, ugye a gimnazistát már az izgatja, hogy a Józsi állandóan a Verács kubolja az órán. Hát már kigúvad a szemet, figyelj, de már mindenki rajtad röhög. Ugye? De most, tehát mi állandóan társas értelmező lények vagyunk, és ennek a társas értelmező mi voltnak a keretkezése nagyon érdekes. Mennyire képesek a háziállataink, mennyire képesek a rokonállatfajok, csimpánzok, bonobók, orangutánok, gorillák hasonló típusú társas gondolkodásra. Ennek a megértése, a részleteinek megértése lesz szerintem a jövő izgalmas új fejezete a pszichológiában, meg a nyelvészetben is.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, melyben Pléth Csaba akadémikussal beszélgettem. Én Horn Gabriella vagyok, köszönöm a figyelmüket!